Oké, jó. Na hát Isten hozott bennünket is, meg hát benneteket is, mindannyiunkat, akik itt vagyunk a mai alkalmon. És mi már itt örömködtünk egy sort, ünnepeltünk, ahogy egymásra néztük. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de minden alkalom, minden Isten tisztelet egy ünnep. Isten szeretetének, a megváltásnak, Isten jóságának az ünnepe, annak az ünnepe, hogy láthatjuk egymást, hogy az ő jelenlétébe lehetünk. Úgyhogy így vagyunk itt ma. És mit szólnátok hozzá? Megnézem, hogy egyenese ez. Jó látni. Gál Feri. Ugye te nem látom, csak látom, hogy kinézi, úgyhogy Isten hozott benneteket. És gyertek, hajtsuk meg a szívünket. Fejezzük ki így Isten felé a vágyunkat, meg az éhségünket, a szomjúságunkat, hogy őrá van szükségünk. Köszönjük neked, Atyánk, azt, hogy valóban a megváltott néped lehetünk, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük neked, állunk téged az Úr Jézusnak a kiontott véréért, ami az üdvösséget szerezte számunkra, a Szent Szellemért, aki lakozást vett bennünk, és Urunk, csak szeretnénk kifejezni azt, hogy nélküled mi senkik vagyunk, nem is szeretnénk lenni akárkik, bárkik, és hogy szükségünk van rád. Köszönjük azt, hogy te most itt vagy jelen köztünk. Köszönjük, hogy a te igéd, a te beszéded az azon keresztül is találkozol velünk. És Uram, építs fel bennünket, építs fel a gyülekezetedet. Vágyunk a közelségedre, a jelenlétedre. Uram, te tudod, hogy most milyen időszakban, helyzetben vagyunk, személyesen is mindannyian, és gyülekezetként is. És te tudod, hogy mit kell hallanunk, és hogy mire van szükségünk. Köszönjük azt, hogy megbízhatunk benned bármilyen helyzetben, körülményben is. És köszönjük azt, hogy van egy otthonunk nálad minden helyzetben. Úgyhogy hálásak vagyunk. Uram, köszönjük azt a kincset, amit nekünk a gyülekezetben adtál, a te népedben. Hálásak vagyunk. És Uram, csak imádkozom, hogy mind az üzenetet áld meg és kent fel, mind Balázsra, hogy kommunikálja ezt felénk. Uram, imádkozom a Szent Szellemet különleges munkájáért, köztünk. Te közel vagy a megtört szívekhez, a megsebzett lelkeket te begyógyítod. Te vagy az árváknak az atya, te vagy az özvegyeknek a védelmezője, te vagy az az Isten, aki a magasságban és a szentségben lakozol, de együtt lakozol a megtörttel és az alázatossal. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Oké. Hagyj mondjak pár dolgot így Balázsról, mielőtt szól hozzánk így az igéből. Nem tudom, talán 96 óta, vagy 96-ba tértél meg? 7-be tértél meg. Hát végül is azóta ismerem őt. De az életünk sok ponton keresztezte egymást. Emlékszem, amikor Virággal visszajöttek Baltimoreból 2002 nyarán. Mi pontosan 2002 nyarán költöztünk Szegedre. És talán még akkor gondolkodtatok is azon, hogy az alapuló gyülekezethez vagy csapathoz csatlakoztok, de maradtatok itt Budapesten, és Balázs vett át a feladataimat, a szolgálataimat itt a gyülekezetbe, úgyhogy a győztestől kezdve, hát majdnem mindent, mert dalszolgálatot is vezettél, és az nem az én szolgálatom volt, de az új emberekkel való foglalkozás, bibliaiskolába tanítottál, ja, mindezek a dolgok, és csak nagyon nagy áldás volt rajta. Én úgy érzékeltem minden alkalom, amikor visszalátogattunk ide Budapestre. És aztán 2008-ban költöztetek Szegedre, úgyhogy hogy része legyetek a csapatnak, és hát nagyon vártuk őket, nagyon rengeteget beszélgettünk az megelőző két évben így Isten dolgairól, és Szegedre költöztek 2008-ba, és emlékszem, ahogy így össze kellett állnia mindennek, a lakásnak, az óvodának, Flóra számára, meg talán Fruzsi is lassan akkor ment Toviba, ugye, vagy valahogy... Akkor született? Nem, 2007-ben született, nem? Igen. 6-ban született, így van. Mert Lida is. Na, és akkor emlékszem, hogy megvolt az Ovi, ahova a munka, és felettünk pedig volt egy lakáskiadó, úgyhogy felénk költöztek be ott Szegeden, és csak nagy-nagy-nagy áldás volt, ahogy részei voltak a gyülekezetnek, meg amit hozzátett Balázs meg Virágnak a szolgálata a szegedi gyülekezethez. Aztán 2011 környékén, kicsit hosszan mondom, de végülis nem a kommunizmustól kezdtem, jó? Tehát 2011 környékén, csak úgy a szívemen volt, hogy lehet, hogy Isten arra hív, hogy Debrecenbe költözzünk gyülekezetet alapítani. És ekkor arról beszélgettünk, senkinek se árultam el, nyilván a feleségemen kívül, alapvetően csak a Balázs tudta, beszélgettünk róla, és az volt a terv, hogy ő lesz a gyülekezetnek a pásztora, hogyha mi megyünk, tehát hogy neki adom át a gyülekezetet. Aztán bezárult az ajtó, nem mentünk sehova, és de ott volt az a vágy bennünk, hogy szeretnénk gyülekezetként előrelépni. És elmentünk egy ilyen gyülekezet plantáló előadássorozatra, kurzusra, amit egy baptista gyülekezet alapító, amerikai baptista gyülekezet alapító tartott, és ő beszélt erről a koncepcióról, hogy egy városban több gyülekezetet alapítani. És meg is mutatta ennek a modelljét, hogy tették ezt Párizsban, meg más helyeken. És ez volt az a pont, ahol úgy összeállt a kép, hogy igen, hogy szeretnénk előrelépni, és az lehetne számunkra, hogy Szegeden egy újabb gyülekezetet alapítunk. Úgyhogy nagyon izgatottak voltunk efelől, az én szívemen ott volt, a Balázs szívén ez volt, úgyhogy ez a gyülekezetben, hát először ketten beszélgettünk hosszan, a gyülekezetet várakoztattuk, mondtuk, hogy hamarosan nagyon izgalmas dolgokról fogunk majd beszélni, de még nem most, és csigáztuk, és aztán persze beszéltünk a gyülekezetnek a látásról. Volt egy 9 hónapos felkészülés, hogy bárki, aki szeretne a csapathoz csatlakozni, csatlakozhat, és aztán 2013-ban 18 fős csapatot küldtünk ki Balázsékkal, és megalapult a másik gyülekezetünk Szegeden. Úgyhogy ez egy ámulatos történés, nagyon örülünk neki, hálásak vagyunk Balázsnak a részért, az ajándékaiért. Egy csodálatos gyülekezet, az a neve, hogy a Híd Közösség, ámulatos emberekkel, és Szegeden egy ámulatos szolgálatuk van. Úgyhogy hát na talán ennyi egyenlőre. Aztán, hogyha még ez utána eszembe jut néhány dolog, akkor még el tudjuk mondani, de hálásak vagyunk a Balázsért, azért, hogy most itt vagy velünk, és gyere, oszd meg velünk Isten igéből.
Köszönöm. Hova ide? Sziasztok! Hello! Így ki kell sasolnom. Na hát, sok mindenről lehetne mesélni. 7 éve, most ez már 8. éve, hogy megalakult a hírközösség. Ja, rengeteg minden történt, sok mindent tanultunk, és majd egyszer fogok erről is beszélni. Most nem erről szeretnék beszélni. Most Lukács 10-ből fogunk felolvasni együtt. A 38. versre 42-ig. A Csabát megkértem, hogy rajzolja föl a verseket szóról szóra a fehér táblára, úgyhogy már el is kezdi. Hosszú verseket választottam. Na hát ez egy fantasztikus rész. És tényleg köszönöm, hogy itt lehetek. Nem is tudom, mikor voltam utoljára, de ja, megtiszteltetés, tényleg. Köszönöm. Ez egy vicces sztori egyébként, Lukács 10-ben, amit hát úgy tűnődtem rajta, hogy miért rakták ezt be az evangéliumba, mi ebben a annyira egyedülálló történet, két nő veszekszik, tehát a mosogatni való fölött. Tehát pont ennek bele kellett kerülnie, de hát megvan a célja, szerintem meg fogjuk találni a célját majd így a végére. És a mostani üzenetsorozat, amiről beszélünk az elmúlt pár hétben, ez a Bekattanva, az a címe, és a szorongásról, meg depiről, tulajdonképpen az egész üzenetsorozatnak a célja az az, hogy hogyan foglaljuk vissza az elménket a sátántól, az ellenségünktől, amit nagyon-nagyon befolyásol a hazugságokkal, a különböző dolgokkal, a gondolatainkban, az elménkben. Egy csomó mély dolog van, amik már hosszú évtizedek óta bent vannak, és azt sem tudjuk, hogy ezek honnan vannak, vagy hogy kerültek, egyszerűen csak ez a normális számunkra. Egy csomó ilyen van, de aztán van egy csomó felszínes dolog az életben, ami újra meg újra sérüléseket okoz nekünk, és fennakadunk, és elakadunk, és aztán veszekszünk rajta, és akkor megsértődünk egymáson, vagy mit tudom én, tehát ezen segít ez a sorozat, hogy kicsit helyére rakjuk a dolgokat, vagy hogy gyógyuljunk belőle, és ezt a történetet hagy olvassam, mert nagyon, nagyon aktuális ehhez a 38. verstől, jó? Én meg is fogok rekedni egy kicsit a 38-ban, de nem baj. Azt mondja, útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Jól hallottok egyébként? Jó. Tehát Jézus, amikor itt volt köztünk, bár én még nem éltem akkor, de köztünk volt az emberek között, akkor neki egy célja volt, Jeruzsálem. Hogy majd abban a megfelelő tökéletes időzítésben ő meghal a kereszten. Ő így jött. Ezzel a küldetéssel jött, hogy megmenteni az embereket az örök kárhozattól, elbánni a bűnnel, egyszer és mindenkorra. És bármit tett az életében, bárhová ment, az útközben volt. De ő tudta, hogy hová tart az élete. Tisztában volt ezzel az elhívással, a küldetéssel. Úgyhogy ha bement egy házba, ahol történetesen egy Márta, meg egy Mária, meg mondjuk egy Lázár lakott, akkor ez is része volt ennek. Oké? Tehát azt mondhatjuk, hogy Jézus fókuszált volt. Fókuszált. Volt egy célja, és afelé haladt. A kereszt. Tudta, hogy ez szenvedéssel jár, tudta, hogy félre kell tennie dolgokat, tudta, hogy nem engedhet emberek számításainak ővele, tehát nem hagyhatja magát befolyásolni mindenkinek a kénye kedvét, mert nekem van egy célom, fókuszált vagyok. Oké? De itt azért ebben az életben, ahol itt volt köztünk, azért sok minden történt útközben. Úgyhogy ez a sztori is akkor történt, útközben. Miközben ő ment a keresztre. Jó, és egyetértünk az, hogy ilyen az élet, nem? Tehát történnek az események. Zajlanak az események. Ha most mindenkit leültetnénk, kifaggatnánk, rengeteg dolog történik velünk. Rengeteg kapcsolatunk van, ami, ahol történnek a dolgok. Ha családos vagy, akkor ott még több, hatványozódva, gyerekekkel, minden. Tehát zajlik az élet, ilyen az élet, hogy történnek a dolgok. És nagyon érdekes, hogy ezelőtt a sztori előtt, Márta Mária történet előtt, Jézus az irgalmas szamaritánusról beszél, és azt kerekíti ki belőle, ugye a sztori annyi arról szól, hogy ott van egy agyonvert, félig agyonvert fickó, és ott fekszik az út szélén, és jön két vallásos figura, akik hát átmennek az út túloldalára. Ők annyira fókuszáltak a saját dolgukra, hogy nem érnek rá segíteni. És aztán van egy samáriai, aki meg, hát valószínű az a szétvert zsidó ember az út szélén, azon imádkozott, hogy csak ne egy samáriai segítsen. Erre Richtig, az a samáriai segített rajta, de hát ilyen az élet. Oké? Tehát, hogy nem tudjuk, hogy honnan jön és hogy jön az isteni segítség, és mi még ezt is megpróbáljuk az imáinkkal kontroll alatt tartani, de Isten azért gondoskodik arra, hogy ez ne a terv szerint menjen. De figyelj, ez a két ember azért nem segített, mert rengeteg dolguk volt, és ez az életükbe bepottyantott helyzet, hogy ott van egy összevert ember, ez nagyon összekuszálta volna az ő időbeosztásukat. És néha a te figyelem elterelésed, tehát még egyszer mondom, néha a figyelem elterelésed az, amit tervezgetsz. Tehát néha, amit Isten neked fókuszba adott az életedben, az a figyelem elterelés, ami levesz arról, az pont az, amit te tervezgetsz. A te terveid. Tehát, ha nincsenek egészséges határok, és aztán erről sokat lehetne beszélni, és nem is biztos, hogy nagyon meg lehetne határozni, hogy mik ezek a határok, biztos vannak, de ha nincsenek bizonyos határok az életünkben, akkor ezek mellett, a helyzetek mellett simán elmegyek. Amiket pont Isten azért tesz bele, mert szükségem van rá. Oké? Ugyanígy veled is, tehát szükséged van rá. Tehát Istennek az eltervezett dolga pedig úgy dugja fel a fejét, hogy te mész ezen az úton, és találkozol egy nem tervezett dologgal. És pont az, amire Isten hív téged. Mert te mész a terved után, ami elterel. És Isten belepottyant valamit, amit nem terveztél, de arra van szükséged. Oké? Okay? Úgyhogy ilyesmi ez a samáriai történet, ez. Nem beszélünk többet róla, de egy jó tanulsága van tényleg az, hogy nagyon a céljainkra tudunk fókuszálni, és néha tényleg Isten ajándékai, azok ott vannak a célunkhoz vezető úton, szana szétszórva. És kell megtanulni azt a, ki kell fejlesszük azt a képességet, hogy vegyük észre, hogy legyünk hajlandók megállni ezeknek a dolgoknak. Na, úgyhogy 38. vers, újra nekifutunk, mert érdekes azért ez. Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Mártának volt egy testvére Mária, aki leült az Úr lábához, és úgy hallgatta a szavait. Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. Oda ment Jézushoz, és ezt mondta. Uram, nem törődsz vele, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Szólj neki, hogy segítsen nekem. De az Úr így felelt. Márta, Márta, túl sokat válasz magadra, és sokat aggodalmaskodsz. Pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos, sőt, valójában csak egyetlen egy. Mária jól választott, ezt soha el nem vehetik tőle. Úgyhogy ha a mai üzenetnek egy címet adhatnánk, akkor mondhatjuk azt, hogy filmklub az elmében. Tehát, hogy mi zajlik az elmében. Van egy film, ami a te filmed. És nem tudom, hogy voltál már filmklubban, vagy szeretsz filmeket nézni, én nagyon szeretek filmeket nézni, kikapcsolnak, tényleg olyan, hogy akkor nem gondolkodom máson, és ez nekem fontos, mert amúgy bármit csinálok, kattog az agyam, és lefáraszt. Úgyhogy kell ilyen figyelemelterelő dolog. És én általában, tehát amikor beszélgetek emberekkel, vagy egy gyüliből, így, mivel azt hiszik, hogy pásztor vagyok, ezért én csak a Nice Life-ról nézek filmet, meg csak keresztény filmeket nézek. Hát én nem szeretem a keresztény filmeket, akármennyire kiábrándító ez nektek, sajnálom. De ez túl cukormázas az összes szinte. Én azt szeretem, amikor csak ketten maradnak életbe a végén, ömlik a vér, meg mit tudom én. Mindegy, imádkozzatok értem, hogy ez nincs rendben. De tehát nálam 16 plusznál kezdődik. Úgyhogy, de amikor megkérdezem, hogy és te milyen filmeket szeretsz, és ugye, hogy pásztorral beszélget, akkor Ben Hur, meg 10 parancsolat, meg Vakmerő hit, meg Tűzpróba, meg... Tehát... Persze ezeket megnézem, mert nem akarok lemaradni, de annyira nem vagyok oda érte. Értem egyébként a pszichológiáját ezeknek a filmeknek, mert nyilván annyi katyfasz van az életünkben, meg gubanc, hogy tényleg jó egy ilyet megnézni, hogy legalább filmen láttam, hogy mire vágyok, nem? Tehát legalább megnézem ezeket a filmeket, és akkor úgy megnyugszom, hogy de jó. De hogy tehát én olyan sztorikat szeretek, ami így kapcsolódik az élethez. Keszekusza, nehéz, izzadságos, nem happy, és na mindegy, vissza a sztorinkhoz, jó? Tehát néha a Biblia egyébként ez nem 16 pluszos, hanem 18 pluszos. Csak szólok. Jó? Tehát van egy csomó rész, amit nem akarsz felolvasni a gyerekednek lefekvéskor. És azért mondom, hogy 18 pluszos, mert ott van benne az Énekek éneke, ami egy az egyben felnőtt film kategória. Közel sincs ahhoz, tehát nem arról van szó, mert ez szeretett kapcsolatról szól, egy férj és egy feleség között a házasság keretein belül. Tehát ne tévesszem meg azt, hogy ez a könyv, ez a Krisztus és az egyháznak a kapcsolatáról szól, és a mennyasszony, nem, ez egy férj és feleség kapcsolatáról. Aztán belemagyarázhatjuk Krisztus és a gyülekezetet, de alapvetőleg ez egy férj és egy feleség kapcsolatáról szól. És olyan szinten le vannak írva benne dolgok, hogy ihaj-csuhaj. Oké? Tehát a Biblia az egy nagyon komoly, sok, tehát magas 18 pluszos dolgok is vannak benne, vagy amikor beszélünk a vasárnapi iskolába a Noé bárkájáról, tehát arról a részről nem beszélünk, amikor sikítva dörömbölnek a bárka ajtaján az éppen fulladozó tömegek, mert ők is be akarnak jutni a bárka, mint csak a boldog állatokról, a fiú zsiráf, meg a lány zsiráf besétál a bárkába, jól érzik magukat bent, teleszik a hasukat, ott van Noé és családja, de a horror, ami kint van, azokat már nem vetítjük le nekik. Oké? Vagy nem. Tehát hogy a Biblia is tele van ilyen nagyon-nagyon-nagyon kemény részekkel. És nagyon véres jelenetekkel, nagyon kegyetlen jelenetekkel. Na, de miért mondom ezt? Azért mondom, mert ha ilyen ez a könyv, hogy ilyen dolgok is vannak benne, akkor mit keres ez a sztori ebben a könyvben? Tehát ez a Mária és Márta. Tehát ha a Biblia az emberiség megmentéséről szól, az örök kárhozattól, akkor ez meg itt mi? Jézus megszállt egy házban, erre ott van két vitatkozó nő a konyhába, vagy a nappaliba, vagy mit tudom én. Tehát ezt vegyük már ki. Hát a hegyi beszéd a szép és jó, meg ez az irgalmas szamaritán is nagyon szép történet, de ez a két nő ott a konyhába, vagy a nappaliba, tehát ez... De én ennek örülök. Nagyon örülök, mert az én életem nem igazán egy hősköltemény. Úgyhogy a hétfőim sem úgy néznek ki általában, mint Józsué és a zsidóknak a dicsőséges bemenetele az ígéret földjére. Oké? Tehát Úgyhogy örülök, hogy Isten ilyen részeket is betett a Bibliába, mert ezekkel én tudok azonosulni. Tudok találkozni azzal, aki én vagyok, vagy amikor ilyen vagyok. Okay, úgyhogy a legtöbb tanulnivalóm az életre azok nem azok, hogy hogyan bánok én a hősi helyzeteimmel, a nagy hit helyzeteimmel az életemben, hanem hogyan bánok el a mindennapi rücskös dolgokkal, amik megkarcolnak, megütnek, ott vannak, idegesítenek, zavarnak. Úgyhogy itt van Márta. Itt van Márta. És szeretnék egy kicsit beszélni nagyon picikét Mártáról. És lehet, hogy nem fog tetszeni az, amit Mártáról mondok, de már így is elrúgtam a pöttyöst a 16 pluszos filmjeimmel. Minek hívta ide Csaba ezt a fickót, hiszen megsincs térve, nem szereti a keresztény filmeket. Na de ebben a történetben nekem Márta a kedvencem. Nagyon szeretem Mártát. Ő az a személy, akit Jézus kijavított. És jobban szeretem Mártát, mint Máriát. És tudom, hogy nem kéne, de Jézus Máriát teszi hőssé, úgymond, tehát úgy tűnik, de igen, de nem hős egyébként. De hát ugye Mária tényleg azt teszi, ami a legcsodálatosabb. Jézus gyönyörű lábainál ott ücsörög, és hallgatja a szavait, és szívja magába Istennek a kijelentését, és ez annyira csodálatos, ugye? De hadd kérdezzek valamit. Dolgoztál-e már Máriával? Volt-e már olyan kollégád, aki Mária? Oké, tehát azt is meg kellett mondani, hogy levegőt vegyem. Akkora segítség volt. Tehát nem. Nem, nekem volt szerencsém. Isten áldja meg. Tehát nekem ezért Márta a kedvencem ebben a történetben. Mert ő csinált valamit. Tényleg. És igen, Mártának rossz volt a hozzáállása. Aláírom. Máriának a szlogenje meg az volt, hogy küldjetek még támogatást, hogy az Úr lábainál ülhessek még 3 évig. Két, tehát körülbelül. És, de olvassuk a szöveget, figyelj. Útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Ki látta vendégül? Márta. Márta fizette a lakbért és a rezsit. Oké? Okay? Tehát ő látta vendégül. Nem Mária meg Lázár. Ők ott laktak át, de Márta látta vendégül. Ez nagyon fontos információ. Legalábbis nekem. Úgyhogy mielőtt még agyonvernénk szegény Mártát, mert túl elfoglalt, lássuk be, ha Mária múlt volna, akkor Jézus a szegény konyhán evett volna. Valószínűleg. Valami hús nélküli rizses húst. Oké? Okay? Úgyhogy én hálás vagyok a Mártákért a gyülekezetben, a családomban. Tehát jó, hogy ők vannak. Abszolút jó, hogy ők vannak. Úgyhogy ünnepeljük egy kicsit őt. Nem úgy értem, hogy most itt tapsoljunk, de a szívünkben egy kicsit hálásak lehetünk. Ezért mielőtt még szétszedjük Mártát, jó? Na, úgyhogy amúgy a neve azt jelenti, hogy mester. Tehát ez a jelentése. Valószínű, hogy özvegy volt, mert ő volt ugye a ház vezető, tehát nem a férjét említik, hogy a férje látta vendégül, hanem ő. Tehát ő menedzselte a házat, valószínű, hogy volt férje valamikor. Egyébként azt látjuk, hogy jól menedzseli a házat, tehát jó házvezető volt. És mikor Jézus meginti őt, akkor az ő kis zavarodott megközelítését érinti meg. És azt inti meg Jézus. 40. vers azt mondja, Mártát eközben a sok munka teljesen lefoglalta. De azt is tudjuk, hogy Jézus viszont akart egy jót tenni. Oké? Tehát ezért ment Mártához. Meg tiszta lakásban akart lenni, ezért ment Mártához. Tehát ahol rend van. Oké? De hát Jézus, ha már eszed a finom kaját, meg a tiszta házban ott vagy, meg minden, és most jössz, ezt jól leszúrod Mártát? Tehát ez hogy van ez? Tehát nagyon furcsa. Pont azt inted meg Jézus, aki a legfelelősségteljesebb. De aztán egyre inkább megláttam magamat Mártában. És rájöttem, hogy nem volt semmi baj azzal, amit csinálsz. Jézus a hozzáállását javította ki. Nem azt, amit csinált. Mert lefoglalta a sok tennivaló. Amit egyébként meg kellett csinálni. Tehát ezek olyan tennivalók voltak, amik meg kell csinálni. Senki nem fogja megcsinálni helyette. Most nem emiatt szólt Jézus, mert elfoglalt volt. Sőt, mondom, azért szeretett oda menni, mert ott fullos volt, ötcsillagos volt az ellátás. Hanem a hozzáállás. És szeretnék öt dolgot megosztani veletek. Ez öt olyan dolog, amiért az elmédben elterelődhetsz a fókuszodról. Oké? Tehát öt dolog, ami eltérít attól a fókusztól, amit Isten adott neked az életben, hogy merre felé haladjál. És szó szerint ez a lefoglalt szó azt jelenti, tehát ugye azt mondja, hogy a sok munka teljesen lefoglalta, ez a lefoglalt szó azt jelenti, hogy sok felé vagy sok irányba húzni. Tudod, mi a végeredmény annak? Széttépni. Van egy jó magyar szó is erre, tépelődni, ugye? Mielőtt széttépődöm, tépelődök egy kicsit a dolgokon. És milyen jó kép ez egyébként, hogy mi zajlik az elmében. Oké? És van egy bizonyos fontossági sorrended, egyébként mindenkinek van egy bizonyos fontossági sorrendje, egyikünknek sem ugyanaz a fontossági sorrendünk, ezt jó, ha tudjátok. Ha nem, akkor úgyis rájöttök. Egy idő után, ahogy elkezditek megismerni egymást, de nagyon könnyen el tudunk terelődni. És mondom még egyszer, nem a tettekről van szó, hanem a hozzáállásról. És nem akarom, hogy rosszul érezd magad, mert ki vagy borulva egy helyzetbe. Tehát nem ez a cél, hogy amikor jön egy olyan helyzet az életben, ami kiborít, nem kell miatt rosszul érezned magad, sőt, ne érezd bűntudatot miatta, amikor valami nem úgy klappol, ahogy szeretnéd. De szerintem a bűntudat, tehát szerintem a Máriának a rossz hozzáállásának a bűntudat volt a gyökere. Tehát a bűntudat okozta ezt a rossz hozzáállást, ezt az űzöttséget, amit ő előadott ott a házban. És mindjárt ezt meg is mutatom neked, jó? Ez az öt jellemző, és ezek olyan dolgok, amik a házban történnek. Oké? Okay? Tehát olyasmik, amik Márta szívében, vagy azt mondhatnánk, hogy az elméjében, megnézzük, hogy milyen mozifilm megy Márta elméjében. Tehát, hogy fordítja ő a körülötte lévő valóságot. És sokszor különbözik az, ami történik kint, attól, amit gondolunk arról, ami történik kint. Oké? Okay? De figyelj, az első dolog, amit látunk, hogy a dolgoknak a menedzseléséből áttért a manipulációba. Úgyhogy az első gondolatunk, első szavunk a manipuláció. Jó? Tehát ha jegyzetelsz, akkor ezt írja, hogy manipuláció. Tehát a menedzselésből áttért a manipulációba. Manipuláció az, amikor túlságosan merev leszek az Isten által nekem adott felelősséggel. Tehát Isten rám bízott felelősséget, és ezzel túl merev leszek. Manipuláció az egy finom váltás abban, amikor törődöm valamivel vagy valakivel, és ahelyett, hogy törődnék vele, ott van egy finom váltás, és elkezdem irányítani. Nem törődni, hanem irányítani. Oké, irányítani. Törődés helyett irányítom a másikat. Mikor mélyen törődsz valamivel, könnyen észrevétlenül ebbe bele tudsz csúszni. Amiben Márta is. Hogy irányítani akarod. Ahol teszed a jó dolgot, csak rosszul. onnan tudhatom, hogy Márta manipulatívvá vált, hogy rászól Jézusra, hogy szóljon rá Máriára. Ez tipikus manipuláció. Ez egy az egybe. Tehát megmondja Jézusnak, hogy mit mondjon a testvérének. Ez klasszikus manipuláció. Ez egy passzív módja annak, hogy elérd, hogy valaki azt csinálja, amit te szeretnél, vagy te akarsz. Tipikus. Mert ugye vannak, akik a szavaikkal manipulálnak, mások némán, egyéb metakommunikáció, különböző trükkök vannak. Ja. Ez olyan, amikor a gyerekeim próbálkoznak nálam, hogy apa, beszélj már anyával, hogy mit tudom én, ezt vagy azt engedje meg, vagy mit tudom én, vagy nem tudom. Tehát így vagy úgy, vagy amúgy. És tudod, oda kell, tehát szembesítenem kell őket, hogy nem fogok beszélni. Apu meg anyu egy csapat. És nem hagyom, hogy te oda beállj közénk. Nem fogok átállni a te oldaladra, mert hát honnan jön az én kenyerem? Onnan. Úgyhogy nem fogom anyut ellenségé tenni. Ez csak vicc volt, de hogy tehát szerintem Márta azért manipulált, mert ő is manipulálva volt azáltal, amit itt zajlott bent az elméjében. Belül valami manipulálta, hogy mindennek körülöttem rendben kell lennie. Mindennek. Mindennek megvan a helye, úgy kell csinálni, így, és tuti, hogy ott volt a lista a fejében, hogy egy Jézus vendéglátás az mi, tehát mivel jár? Brassói, ugye, mert ez a legszellemibb étel a világon, a brassói. Brassói, mit tudom én, milyen kaja, milyen rend, tiszta szoba, rendben legyen, ki le az a speckodunyhaz, jól ki legyen nyomkodva, meg minden. Tehát megvan, hogyha Jézus jön hozzánk, akkor mindennek flottul kell mennie. És az ő forgatókönyvében, mert egy filmről beszélünk, az ő forgatókönyvében Mária, tehát ő elrendezte a szerepeket. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, Máriának itt kell lenni, ott kell lenni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és hogyha tudod, nem a kis lábosba melegíted a krumplit, a nagy lábosba, mert nem azon a gázon, a másikon szoktuk. Nem itt, nem ott, és mindennek megvan a tökéletes helye, időpontja, mozdulata, és hogyha nem úgy történik, akkor idegbaj van. Ugye? És miközben megy ez a balhé a házba, Jézus begurul a 12 személyes kisbusszal az utcába, jön a csapattal, missziós csapat, megszáll, vagy 13 főssel, és tudod, Isten, itt vannak, már kell legyen valami az asztalon, készen van, már hozd már ezt, valakinek ezt létre kell hoznia. Úgyhogy, tehát áll a bál. És, hogy is mondjam, tehát ez a manipuláció. Még egy dolgot hagyd mondjak a manipulációról, mielőtt még a második ponthoz megyünk, hogy nem tudom, hogy hallottatok-e már a vallásos manipulációról. Vallásos manipuláció. Amikor tehát tényleg, tehát én nem kéretek senki helyet bocsánatot, de lehet, hogy jó pár tanító helyett én bocsánatot kérnék szívesen, amennyiben én a globális tanítókat képviselem most, mert én tanítok itt, vagy prédikálok, de hogy tud, egy csomó olyan prédikátor, akinek fogalma sincs, hogy mi történik a való életben, mert még nem volt része benne. És olyan terhet tesz a gyülekezetre, és az emberekre, ahol tehát nem bírják, tehát olyan feszültség lesz bennük, hogy ez a bűntudat, amiről beszéltünk, ez feljön. Hogy néz ez ki? Példa. mondjuk azt mondja a prédikátor, hogy hát, senki nem mondta még a halálos ágyán, hogy bárcsak többet lettem volna a munkahelyemen. És a gyülekezet erre azt mondja, ámen. Ugye? De közben meg ott van egy bűntudat, hogy a gyereknek fogszabályozó kell. Mit tudom én, 300-400 000 forint. Most kapott a Luca szemüveget, 110 rugó. És lementem hídba, amikor azt mondta, hogy 3 hónap múlva menjünk újra vizsgálatra, mert lehet, hogy újat kell. Nagyon jó. És akkor, tehát elhangzik egy ilyen, és belül meg ott van ugye egy szülő, aki gondoskodni akar a gyerekéről, és mindent megvan neki, és azt mondja, hogy de hát ha... Tehát szép és jó, hogy igen, valószínű nem fogom azt mondani a halálos ágyamon, hogy bárcsak több időt töltöttem volna a munkahelyemen, de most ez a helyzet, több pénzre van szükség, a gyereknek kell az, úgyhogy muszáj dolgoznom, vagy extra órákat vállalni, vagy keresni egy másodállást, mert ezt meg kell vegyem a gyereknek. És ez azt jelenti, hogy bizonyos vasárnapokon nem tudok itt lenni, vagy bizonyos hétközi alkalmakon nem tudok itt lenni, mert éppen gondoskodom a családomról. És megértem. Ezt csak ezt akarom mondani ebbe, hogy abszolút megértem. Hogy nincs ezzel semmi baj. Tényleg nincs. De amikor mi így viselkedünk, tanítók, akkor egy olyan bűntudatot ébresztünk bennük, hogy nem jó és rossz között kell választaniuk, hanem jó és jó között. És ez az, ami széttép, ez a lefoglalt. Ez aztán okoz tépelődést. Úgyhogy így lehet manipulálni bűntudattal. Akár egy vallásos közegben, tehát egy gyülekezetben. És a második, tehát ott van Mária, manipulálja a Máriát, segítened kell, ennek kész kell lennie, jónak kell lennie mindennek, és ez a második hozzáállás, amit látok Mártában, amit látok magamban is egyébként, a manipuláció után a második szavunk a kötelesség. Kötelesség. Vagy a kötelesség szelleme. Ugye, hogy jónak kell lennie. Kötelesség. Kell lennie. Hogy hagyd mondjak egy sokkal hétköznapi példát. Dolgoznom kell menni. Munkába kell mennem. Lehet, hogy furcsának fogsz tartani, de már hozzászokhattál. Nem kell. Ki mondta, hogy kell? Tényleg, tehát nem kell. Mikor a dicsőítés vezető azt mondja, hogy emeljük föl most a kezünket, például az sem kell. Nem kell. Nem muszáj. Van szabadság. És kihívó és megnyugtató volt számomra az, amikor így ugye jövök ide prédikálni, vagy megyek a hírközösségbe prédikálni, és akkor mondjuk megcsúszok a héten, nem tudok úgy készülni, vagy annyit, amit szeretek, és akkor szombaton is még azért ott ücsörgök, és akkor közben megjelenik Lucika, vagy apa, kártyázunk, vagy itt tudom én, játszunk valamit, nem tudok most, hagyjál békébe! Készülnöm kell! Mert holnap prédikálnom kell! És akkor Isten így rám szól, Bazsikám, nem kell? Tényleg? Hát nem kell, be sem kell menned. Tudod mit? Ne menj el holnap a gyülekezetbe. És lássuk, hogy vajon összeomlik-e a világ. Nem fog összeomlani. valahogy meg fogják oldani. De hogy... És most tudod, egy jó feladat, hogy írd le azokat a felelősségeidet, amiket meg kell csinálnod. Például a skacok. Dolgozatok. Imádjuk őket, igaz? Dolgozatok, tézék, vizsgák, amikre tanulnod kell. Na most ennek örülni fogtok, amit mondok. Nem kell tanulnotok. Nem kell tanulnotok. Mit szóltok hozzá? Pásztor azt mondta, hogy nem kell tanulnunk. Ja, igen. Nem kell tanulnod. Figyelj, nem is kell levizsgáznotok. Nem. Nem kell még csak munkát se találnotok. Szakmára se. Nem kell. Persze nem kell házban lakni felnőtt korodban. Így van. Nem. Nem kell. Ki mondta, hogy kell házba lakni? Nem? Tehát senki nem mondta, hogy kell. Tehát nem kell. Na figyeljetek, egy a lényeg. Majd tupírozom ezt már jobban, mert nem akarom. Az a lényeg, hogy szerintem a kötelességnek a szelleme az az örömünknek az ellensége. Amikor mindenhez odafűzzük, hogy ez kell. Ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom. Pont azt veszítjük el, ami a lényege, hogy örömöm van abban, amit csinálok. Vagy örömöm van, örülök annak, amin van. És az történik, hogy azok a dolgok, amik csodálatos lehetőségek voltak annó, azok most már kötelesség. Átváltozik. És így veszi rá az ellenség Máriát arra, hogy Mártaként viselkedjen, mert szerintem ez a rész nem két különböző asszonyról szól, ez a két különböző személy bennünk, vagy két különböző hozzáállás bennünk, Mária és Márta. Ennek a kettőnek a harca. Ugyanabban a házban éltek, Mária és Márta ugyanabban a szívben lakik. Bennünk. Mert néha olyan vagyok, mint Mária. Tudom, hogy mi a fontos. Felismerem. Nem tágítok. Jelen vagyok abban a dologban. És kihasználom a lehetőséget, és hálás vagyok azért, amit Isten adott. És hirtelen, nem is tudom, hogy, de egyszerűen csak előjön Márta, előjön ez a muszáj szellemiség, ez a kell szellemiség. És abban a pillanatban, amikor érzem ezt a nyomást, ez a muszáj vagy kell, emlékeznem kell arra, hogy mekkora kiváltság is az, amire azt mondom, hogy kell. Nagyon fontos, hogy nem kell csinálnom, hanem én csinálni akarom. Nem kell prédikálnom, én prédikálni akarok. Mert ez az én részem. Nem kell gyülekezetbe mennem, hanem én gyülekezetbe akarok menni. Oké? Tehát ez egy kiváltság. Egy hatalmas kiváltság. Figyeljetek, nem kell gyülekezetbe jönnöm. Nem azért megyek el a gyülekezetbe, mert én vagyok a lelkipásztor. Tehát illik elmenni. Jó? Tehát ide sem azért jöttem, mert kell. Nem azért megyek a gyülekezetbe, mert elveszítem majd az üdvösségemet. És ezért bebiztosítjuk, ezért megyek minden vasárnap. Nem. Azért jövök el a gyülekezetbe, mert Isten méltó a dicséretre. Isten méltó erre az ünneplésre. Hogy együtt összejövünk, és a sokféle kagyfaszos életünkből kijön egy dicséret, ami bátorít mindannyiunkat. Mert tudom én otthon is dicsérni pizsamába, a YouTube előtt, vagy mit tudom én mielőtt, de ott nem látom Fagyit, aki mit tudom, hogy mivel küzd, vagy miért imádkozik, és mégis tudom, hogy ilyen normál esetben az ember nem dicsérni Urat, de ő dicséri az Urat. És annyira bátorító, és látom, és látlak benneteket, és egyszerűen csak bátorít, épít, és lök előre, hogy én is kitartsak, hogy én is a jó döntést hozzam meg. Oké, úgyhogy Isten méltó a dicséretre, ezért jövök, mert ő a királyok királya, és Urak ura. Figyelj, ne gyere gyülekezetbe, ha jönnöd kell. Akkor inkább maradj otthon. Tudom, hogy ilyet nem szoktak mondani a lelkészek, azok azt szeretnék, ha mindenki eljönne, ha kell, ha nem, akkor is jöjjenek. De tudod, ha kell, akkor nem kell. Tehát ha úgy érzed neked ide, el kell jönnöd, mert valami, akkor nem kell. Akkor éheztesd magad egy kicsit. Ja. Tehát jövök, mert el akarok menni. Ja. Úgyhogy Márta a konyhában mondjuk csinálta volna így, hogy én meg akarom főzni azt az ebédet. Én jó kaját akarok Jézusnak. Nem? Vagy el akarom mosni azokat a tányérokat. De mondhatjuk ezt otthon mi is. Tehát nem az, hogy le kell törölnöm a pultot otthon, meg ki kell takarítanom. Hát hála Istennek, hogy van mit letörölnem. Tényleg. Tehát jártam olyan otthonokban, ahol ha tized olyan konyhánk lenne, már azért tehát hálás lennék nagyon. Már bocsánat, fordítva. Tehát olyan helyeken, tehát ami tehát borzasztó körülmények között élnek emberek. És tehát én meg azon szüttyögök, hogy 2 perc még letörlöm a pultot, mert olyan nagy konyhába. Hát, szegény. Vagy tudod, milyen nagy a nappali, vagy mit tudom, milyen, annyi, olyan sok időbe telik fölporszívózni, vagy... Tehát, tényleg olyan komoly problémáink vannak ám az életben, nagyon komoly. Tehát, higgyétek el, tehát sanyarú sorsunk van nekünk itt Európában, tényleg. Úgyhogy, na, de a lényeg, hogy tudod, visszatartani Mártát. Tehát hagyj békén a kelleddel, hagyj békén a muszájoddal. Nem, én akarom. Csinálni akarom, rajta akarok lenni, mert hálás vagyok érte. Úgyhogy, így vagyok itt, hogy én prédikálni fogok. Nem azért, mert muszáj. De amúgy, ha belegondolsz, tehát például, tehát, hogy miért van Márta kiakadva? Hát ő hívta meg a Jézus meg bandáját, nem? A házba, tehát most... Mit idegeskedik azon, hogy itt a dolgoknak rendbe kell lennie? Tehát ő akarta vendégül látni. Na mindegy, a lényeg. Remélem, hogy ez segít, amiről beszélünk. Oké? Okay? Úgyhogy vigyázz, a kötelességtudat, ez a felelősségvállalás vágyából fakad. Még egyszer mondom, a kötelességtudat a felelősségvállalás vágyából fakad. De Jézus nem a felelősségvállalást inti meg, hanem a szívünket. A szívünket. Igen, szeretné azt, hogy hozd ki a legtöbbet a napodból. Igen. Ez teljesen normális. De például azért ne menj el mondjuk a gyerek meccsére, foci meccsére, hoki meccsére, vagy mit tudom én meccsére, mert azt látod, hogy a többi szülő is elmegy mindegyik meccsre. Úgyhogy hát muszáj nekem is. Kell, el kell menjek, mert hogy néz, milyen nem törődöm szülő leszek én. Bocsi, visszajöttem. Milyen nem törődöm szülő leszek, ha nem megyek el a gyerek meccsére. És ez egy csomó területen megtörténik az életünkben, akkor egy csomó területen az életünkben nem ott vagyunk, ahol lennünk kell. És megcsaljuk Jézust, vagy megcsaljuk a családunkat, vagy megcsaljuk, ja, tehát, hogy a rosszat választjuk. Na, úgyhogy, csak fogd a gyereket, vidd el a kis másodosztály meccsére, hagyd focizzon, hagyd rugdossa, most vagy berúgja, vagy ne rúgja, te még menj el, azt csinálj valamit, amit szeretsz, amit akarsz. Tényleg, próbáld ki egyszer, meg fogsz könnyebbülni. Mert amúgy szaladgálsz föl alá, mint a fejetlen csirke. Mert szétstresszeled magad az életben. Na, úgyhogy Márta. Inkább lennél itt velünk, Márta, mint hogy össze-vissza rongálsz. Inkább lennél kedvesebb egy kicsit, Márta. Nem üvöltöznél föl alá a lakásba össze-vissza, mert nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnéd. Ja. De hát itt vagyok veled, Uram, és szerintem nem hiszük el. Egyszerűen nem hiszük el. Ezért nem hiszük el, hogy Istennel vagyunk, vagy Isten velünk van, és ezért mi muszáj, hogy valamit csináljunk ő érte. Úgyhogy nem tudjuk elhinni azt, hogy ő sokkal jobban törődik velünk, mint a mi kis projektjeinkkel. Ja. Na, úgyhogy mit csinálunk? Ennek körülményre mit csinálunk? Hát, megítélünk másokat. Csináltál már ilyet? Én soha nem ítéltem meg senki. Ah, soha, soha. Van egy jó tárgyaló termünk az ítélkezésre. Úgy hívják, hogy social media, mondjuk Facebook. Belépünk a tárgyalóterembe, és pörgeted, és tényleg nem telik el két perc, és azt mondod, hát ez meg hogy néz ki rajta? Hát ez a ruhához ez túl öreg. Szóljon már neki, uram, szólj már neki! Tehát, hogy nem 25 éves, hanem 55. Tehát, vagy tudod, másik tovább néz. Hát ezek meg miből mentek el nyaralni oda? Honnan van ennyi? Tudom, honnan van ennyi pénzük. Mi? Te vagy a könyvelője, vagy mi van? Tehát nagyon vigyázz. Mert ebben a helyzetben nagyon könnyen beülsz, magamhoz is beszélek, beülünk a bírói székbe. És ez nem áll meg itt, mert abban a pillanatban, hogy beülünk a bírói székbe, tudod, mi történik? A saját ítéletünk áldozata leszünk. Erről beszél Máté 7, hogy ahogy ítélsz, úgy leszel ítélve. Ugye, ha hangosan ítélsz, tehát jól hallhatóan, akkor a körülötted lévő emberek az alapján fognak ítélni, ahogy te ítélsz. Tehát visszacsapják azt, amit ventiláltál kifelé. Ha magadban ítélsz, akkor meg a saját ítéletedet ki fogod vetíteni másokra, hogy ők azt gondolják rólad, hogy... Nagyon érdekes ez. Tehát, és ebből szorongás lesz, és úgy érzed, mintha mások ítélgetnének téged, de lehet, hogy senki nem ítél téged. Csak mi történik? A saját ítéleted, ami bent van, az ott van, kattog bent, és ez alapján ítéled meg magad, és tulajdonképpen megtöltöd, mások száját megtöltöd a saját gondolataiddal, hogy ők megítélnek téged. Ja. Úgyhogy a saját döntésed áldozata vagy, és ez a harmadik pontunk, áldozattá válás. Tehát ez is egy elterelés. Áldozattá válás. Mondd, hogy segítsen! Hát egyedül maradtam a munkában, mondjad neki, hát jöjjön már segíteni. Jézus, szóljál már Máriának. Hát én vagyok egyedül, én vagyok az áldozat. Én csinálok itt mindent, senki nem csinál semmit. Melszobrot nekem. De nem Mária küldte meghívót Jézusnak. Ugye azt olvastuk, útközben Jézus egy faluba érkezett, ahol egy Márta nevű asszony látta vendégül. Oké, tehát ez az ő ötlete volt. Hányszor hallottuk már ezt? Vagy mondtuk volna a másiknak, mikor manipulálni akart minket, hogy hát drágám, ez a te ötleted volt. Mit vered el rajtam a port? Hát drágám, ez a te ötleted volt. Ja. Tehát igen. Tehát mikor emberek nézik az órájukat a gyülibe, akkor így mondanám szívesen, hogy figyelj már, hát a te ötleted volt, hogy eljössz, nem? Akkor most mit nézed az órádat? Már megértem, ha unalmas, akkor nézi az ember az órát, de ha meg nem az, akkor nem mindegy, hogy 10-20-30 perccel hosszabb? Érted? Ha segít... És a 768 órájából most kapsz egy órát, vagy másfél óra tanítást, olyan, amit tényleg hasznos neked, és beépítheted az életedbe, akkor ezt sajnáljuk. Nézzük az órát. 20 perccel hosszabb a szokásosnál. Tudod, nem az a csavaros, tekercses magnó van már, hogy hát lejár a 60 perc, elfogy a szalag, hanem most már terabájtok vannak, meg mit tudom én, milyen bájtok vannak. bőven fér az információ a tárhelyekre. Ja, úgyhogy, vagy, igen, egy másik dolog. Panaszkodtál már az időbeosztásod felől? Hogyne? Szerintem, igen. Ha olyan vagy, mint én, akkor biztos, biztos. De figyelj már, ezt az időbeosztást, ezt te raktad össze, nem? Olyasmi felől panaszkodsz, amit te raktál össze? Jó, oké, persze. Értem én, értem én. De hát te vagy az, aki túl sokat vállaltál. Nem? Tehát rohangálunk fel alá, megpróbáljuk az embereket magunk körül ugráltatni, azért, mert mi sokat vállaltunk be. És aztán haragszunk rájuk, mert az ő prioritásuk, nem tudnak alkalmazkodni, és klónozni a prioritásunkat a saját életükre, és úgy ugrálni, ahogy mi diktáljuk nekik. És haragszunk rájuk, és balhézunk velük, mert nem úgy csinálják, ahogy én mondom. És közben az egész annak az oka, hogy én túlvállaltam magam. Én nem hoztam bölcs döntést. Tehát rossz döntéseknek a következményeit másokon verem le. Oké? Tehát ez az áldozattá válás. Erről beszélünk. Ez is nagyon-nagyon le tud téríteni minket. Tudom, mikor nem tudom, hogy melyik őtök olyan, de amikor úgy csapkodsz a konyhába, úgy csak, hogy tudja az ember, vagy tudja az asszony, hogy neked most bajod van, olyankor hangosabban csapódik az ajtó, nagyobb szuszogások vannak, nagyobb sóhajtások vannak a lakásban, az edények hangosabban kerülnek a helyére, akkor a fiók is hangosabban csapódik be, meg húzódik ki be, mert bajom van, mert valami nem úgy jött össze, hogy én szerettem volna. Igen. Igen, igen. Márta. Mikor ott van Mária Jézus lábánál, hogy eljöttem, hogy áldjam, csodáljam. Márta meg a konyhában. Eljöttem a konyhába elmosni a szennyest. Mert valakinek meg kell csinálni. És senki nem segít. De nyugi, én a bennem lévő Mártához beszélek, jó? Tehát nem a tiétekhez, nyugi. Ahhoz az áldozat gondolkodásmódhoz bennem. Tehát bíróként kezd, de áldozattá válik. Ja. A hasonlítgatás amúgy is mindig megöli egyébként a megelégedettséget, mikor hasonlítgatjuk. És ami történik, az az, hogy Mártának nincs a szívében békesség. És ez zavarja Jézust. Nem az, amit csinál, hogy rendet tart, vagy rendben mennek a dolgok, hanem hogy nincs békesség a szívében. És ez zavarja Jézust. Oké, tehát el van foglalva, tépelődik, szét van, szedve belül az agya, 8 felé van, és itt a negyedik pontunk, a negyedik szó, a fordítás. Ez a negyedik szó. Fordítás. Fordítás. Oké, tehát az ő... Tehát általában a film idegen nyelvű az elménkben. Szükség van fordításra. Na most elkezdem lefordítani a körülöttem zajló eseményeket az elmémben, hogy szerintem mit jelenthet. Oké? Okay? Tehát, hogy szerintem mit jelent ez. És lefordítom azt a tényt például, hogy mondjuk nem hívtak föl az elmúlt 2 hónapban senki a gyülekezetből, akkor ez azt jelenti, hogy nem törődnek velem. Ki mondta, hogy nem törődnek veled? Ugye értem, tényleg jól esett volna, fölhívnak, de hogy a kettő nem feltétlenül jelenti azt. Tényleg? És ez történik Mártával is, hogy mikor nincsenek határaid, mikor mindent kontrollálni akarsz, manipulálni, ezt meg kell csinálni, muszáj ezt, késznek kell lenni, itt van Jézus, itt van az egész csapat. Tehát amikor nincs ez a meg akarom csinálni, hanem meg kell csinálni, tehát ha ez gyakran megtörténik veled, akkor Márta. Márta, Márta, miért mondja kétszer? Az miért föl akarja kelteni a figyelmét, mert rohangál fel alá. Márta, 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 le kéne csücsülnöd egy kicsit. Le kéne egy kicsit ülni, lehiggadni. És Márta lett az áldozat. A házigazda a saját ötletének a rabjává vált, és a saját elméjének. És figyelj, nem a körülöttem zajló élet őrjít meg, hanem az elmém. Ahogy lefordítom a körülöttem zajló eseményeket, igazából ez őrjít meg. Az elmém. Tehát nem az életem, hanem az elmém. És 40. vers, odament Jézushoz, és ezt mondta, Uram, hát nem törődsz vele! Pont, mindegy, ez nem lényeges. De Uram, nem törődsz vele? Jézus, nem. Nem igazán. Én törődöm veled, de azzal itt nem törődöm, amivel te törődsz. Oké? Azt gondolod, hogy minden, ami pörög az elmédben, az fontos. De Márta, Márta, túl sok minden van a listádon most. Túl sok. Amiről azt gondolod, hogy nem tudsz nélkül élni, amiről azt gondolod, hogy ennek meg kell lennie. A nyugalmathoz, a békességet. Nem. De nem törődsz vele? Hát nem törődöm vele. Nem törődöm vele. És úgy fordítja le Márta, ha Jézus nem csinálja azt, amit akar, hogy akkor Jézus nem törődik velem. Isten nem figyel rám, Isten elfelejtett engem, Isten hátrahagyott, magamra hagyott, mert nem csinálja azt, amit én akarok. Vagy nem úgy. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Ja, nagyon nem igaz. Márta, én jobban törődöm veled, mint gondolnád. Jobban törődöm veled, mint amennyire te törődsz saját magaddal. Mert te éppen gyilkolod magad, én pedig próbálok téged megmenteni. És aztán persze érzem ezt az ellenállást, amikor erről beszélünk belül. És először egyébként azt hittem, hogy ez a történet a munka kontra imádatról szól. Vagy. Hogy Jézus egy prioritást ad abban, vagy ő valamit lehúz, és valamit felemel. Tehát szemben van állítva a kettő egymással, hogy az imádat az jobb, mint a munka, de ez nem igaz. Mert az írás tele van olyan részekkel, ahol például Pál apostol, figyelj, ahol, hát Róma 12:1. Azt mondja, határozottan szálljátok oda, és adjátok át magatokat, vagy a ti testeteket Istennek. Olyan ez, mint a élő és szent áldozatot vinnétek neki, amelyet ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amelyel őt méltóképpen tisztelitek, imádjátok. Tehát, amiről itt Pál beszél, az nem a nyalizás Istennek. Amikor eljövök vasárnap, és csak vasárnap abban a fél órában elmondok minden szépet és jót Istennek, nyalizok, púderezem, minden, szeretlek Uram, dicsérlek Uram, te annyira jó vagy, és közben hétfőn már nem annyira jó, kedden se jó, szerdán se jó, de amúgy vasárnap meg nagyon jó. Oké? Tehát nem egy, Pál itt nem arról beszél, hogy egy vasárnapra félretett életről van szó, hanem azt mondja, hogy az életedet tedd föl erre az oltára teljesen. Add oda Istennek teljesen magadat. Hétfőtől vasárnapig. 168 óra egy hét. Erről beszél. Hogy ez egy életstílus. Úgyhogy, ha ez a helyzet, akkor az ellentét nem az Jézus részéről, hogy munka kontra imádat, hanem Jézus igazából oda akar vinni bennünket, hogy megtanuljunk különbséget tenni. Hogy mikor van itt a munka ideje, és mikor van itt az imádat ideje. És ő ezt akarja nekünk megtanítani. Oké? Hogy tudjunk különbséget tenni a kettő között. És láttam egy konferenciára egy videót, egy ilyen vezetőségi konferencia volt, több ezer ember volt ott, nem is ez volt a lényeg, hanem ez egy ilyen telefon által felvett felvétel volt, és a takarító csapat, ilyen mit tudom én, 20-30 ember, fiúk, lányok, férfiak, nők voltak egy kis teremben, készültek arra, hogy amint kimondják a végén, hogy ámen, pucba vágják a helyet. Tehát kitakarítanak és csinálják a dolgokat. És az utolsó dal ment már, és azt láttad ezen a felvételen, megy az imádat az utolsó dal, ők már beöltözve, meg a harci szerszámok, munkaeszközök, minden ott van, de feltett kézzel imádják Istent, ott ugrálnak az egyik térdel, a másik megy a headbang, és élvezik Isten jelenlétét, és imádják őt. Nem foglalkoznak azzal, hogy ki mit szól körülöttük. Jó, hát ők együtt ott voltak 30-an ebben a teremben. És amit vége lett a dalnak, fogták a partfrist, fogták a felmosót, és mentek dolgozni. Na, erről beszélünk. Hogy különbséget tenni, hogy mikor van itt az ideje az imádatnak, mikor van itt az ideje a munkának, és csinálni a dolgokat. Tehát a stratégia az ez, hogy Isten azt akarja, hogy adjak ki az életemből. Adjam ki az ő életét magamból, amit belém helyezett. De először fel kell töltődjek. Ha nem töltődöm fel, akkor az ürességből fogok szolgálni. Az ürességből. Az halálos. Mindenki számára. Okay, mikor ürességből élek, vagy abból szolgálok, akkor egy megosztott ember vagyok, akit széthúz minden. A megfelelés széthúz, az agyam, az elmém széthúz, a gondolat, minden széthúz. És tulajdonképpen az elvárásaim szintjén élem az életemet. Mert aztán elvárok dolgokat a többiektől is. Mert nem az a lényeg, hogy én adjak, és a bensőmből, mi az? Bensőmből élő víznek folyamán áradnak. Mennyi? Határtalan, ha az Krisztusból jön. De ha üres vagyok, akkor nincs mi kijöjjön. Akkor neked kéne felém szolgálni sokat, hogy én is tudjak kiadni magamból azt, amit te adsz nekem, és egy ilyen biznisz jön létre a gyülekezetben. És ez nem jó. Nem. Csücsülni Jézus lábánál, feltöltődni, és lesz mit adnom kifelé, és figyelj, és ez az utolsó, az ötödik gondolatunk, az elvárás. Oké? Okay? Az elvárás. Ha végig gondolod ezeket a szavakat, amiket itt néztünk, ezt az öt szót, és a történetet, akkor rájössz, hogy nem az, ami történik az életünkben, hanem sokszor inkább az, hogy hogyan magyarázzuk meg azt. Tehát nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem hogyan magyarázom azt meg, ami történik. Oké? Okay? Márta, Márta, tudom, hogy azt vártad, hogy Mária segíteni fog. Igen. És tudom, hogy azt vártad, hogy majd én ráveszem Máriát, hogy segítsen neked. Értem. De Mária, nyugi, maradj itt. Ne mozdulj. Ne hagyj a manipulációnak, csak maradj, jó helyen vagy. Mert mit csinál Mária? Ott ül Jézus lábainál, és figyel. És az a helyzet, hogy egyszerűen nem tudjuk lefordítani, vagy nem tudjuk megérteni, hogy mit tesz Isten az életünkben, hogyha folyton jár a szánk. Folyton. Nem. Muszáj, hogy figyeljünk. Muszáj, hogy csendben legyünk. Muszáj, hogy hallgassunk. Hogy vajon Jézus mit akar. És mi naponta többször fel kell tegyük ezt a kérdést, hogy Jézus, mit akarsz? Most ebben a helyzetben mit akarsz? Okay, mit? Vagy mit teszel itt és most, Jézus? Hogy tudok én ebbe becsatlakozni? Vagy segíts Jézus, hogy mi a fontos most ebben a helyzetben? Tehát itt nem arról van szó, hogy munka vagy imádat. Dehogy is. A kérdés inkább ez, hogy sok dolog, vagy egy dolog. Oké? Okay? Úgyhogy Jézus 41. versben azt mondja, túl sokat válasz magadra, és sokat aggodalmaskodsz, pedig csak kevés dolog van, amely igazán fontos. Észrevetted már, hogy egyetlen igazán fontos dolog van egy adott időpontban? Csak egy fontos dolog lehet egy adott időpontban. Több nem lehetsz. Tényleg. És a bölcsesség az, hogy ezt te megtanulod felismerni. Ez a bölcsesség. Hogy megtanulom felismerni azt, abban a helyzetben a fontos dolgot. Ahhoz, hogy felismerd, hadd mutassam meg, hogy mit nem csinálhatsz. Most nem tudok, beleülnék szívesen egy rendezői székbe, tudjátok mi, ez egy kicsit magasabb, karfás, és ebben a székben ült Márta, a viselkedése alapján. Ő egy rendezői székben ült, és osztotta a dolgokat. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy Márta volt a film rendezője. Úgy kellett történni mindennek, ahogy ő mondta. De a valóság az az volt, hogy Márta csak egy extra volt. Tehát, hogy örülj, hogy vagy. Tehát, hogy örülj az életednek, hogy van. Ja. És ezt még itt elmagyarázom, és aztán mehetünk is. Még János 11-et megnézzük. De hogy tehát tényleg szétszakadunk. Sokszor szétszakadunk, és megyünk vissza az őrült életünkbe, az őrült döntéseink következményébe, aggódunk a sok hülyeség felől, de tartsatok ki, mert még van pár nagyon jó gondolat, amit ha nem a farzsebedbe rakod és ráülsz, akkor még hasznos is lehet, de hogy ez az a pont, amikor én eltűnődtem, hogy ezt miért kell beletenni ezt a sztorit a Bibliába? Miért kell? Két nő vitatkozik. Hát Hollywoodban nem csap össze két rendező, gyerekek, két nő vitatkozik. Ezt meg kéne filmesíteni. Ez akkora sztori. Nem. Ez csak egy jelenet, de ez csak egy jelenet, mert még két jelenetben találkozunk Máriával és Mártával, és nagyon érdekes ez a két jelenet pluszba. Oké? Okay? Mert kicsit később Mária és Márta megint meghívja Jézust magához. Oké? Okay? És azt látjuk, hogy Márta nem tanulta meg ezt a dolgot olyan könnyen. Tehát amikor ott Jézus rászólt, hogy Márta, nem tanulta meg. Ő még mindig a rendezői székben ült. És ez így van. Ezek olyan dolgok, amit nehezen tanulunk meg. Nekem sem egyszerű, neked sem egyszerű. Mert amikor Márta és Mária elküldött Jézusért, miért küldtek el Jézusért? Azért, mert Lázár, a testvérük beteg volt. Oké? Okay? És Jézus mit csinált? Nem jelent meg időben. Nem jött el. És nem mondta azokat a mondatokat, amik Márta forgatókönyvében le voltak írva. Ott ül a rendezői székben, és kiadja az utasításokat, egyes reflektor, kettes reflektor, hármas kamera közelít, négyes kamera, mit tudom én, panoráma, Jézus belép, mondja a mondatát. Gyógyulj meg, Lázár. Nem jó, nem így mondjuk. Még egyszer, újra vesszük. Oké, tehát ez történik ott. Ez történik. Hogy gyere, Jézus, most! És Jézus meg azt mondja, nem. Ma nem megyek a hívásodra. Nem. Kicsit késve fogok érkezni. Mert az én forgatókönyvem az más. Igen. Tudom, hogy te a te forgatókönyvedben azt várod, hogy oda menjek és meggyógyítsam a testvéred. Tudom, hogy a te filmedben én megjelenek, és kimondom azt a szót, hogy gyógyulj meg. Vagy más. Tudom, hogy a te forgatókönyvedben az van, hogy 24 éves korodra megtalálod az igazit. Tudom, hogy a te forgatókönyvedben az van, hogy megtalálod egy hónapon belül az álommelót az álomfizetéssel. Tudom, hogy ez van. Tudom. Tudom, hogy az van a te forgatókönyvedben, hogy te és a férjed boldogan éltek, amíg meg nem haltok. Ja, tehát ez a legcsodálatosabb mese, ami létezik. De, tehát, hogy minden sikerül, hogy megkapod azt a munkát, hogy meg lesz az, amit te akarsz, meg lesz az a ház, meg lesz a, befejezed az egyetemet, mit tudom én, mit mondjak még. Tehát meggyógyulnak a szeretteid. Tudom, hogy ez van a forgatókönyvedben. Igen, tudom. De nem fogom ezeket a mondataimat kimondani. Úgy értem, lehet, hogy van olyan, hogy igen, kimondja. De hogy nem. Nem fogom kimondani azokat a szavakat, amiket te a számba akarsz adni. Mert azok a te szavaid. Az nem réma, Krisztus élő beszéde, hanem az csak azt akarod, hogy én Jézus elmondjam, hogy tőled idézzek? 2 Balázs 4.14? Gyógyulj meg most! Idézzem a Balú Bibliát? Vagy mit szeretnél? Oké, tehát, hogy nem. Nekem van valami más az elmémben felőled. És ez egész forgatókönyv felől. Én egy másik forgatókönyvből dolgozom. Úgyhogy János 11, figyelj, csak elolvassuk. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, eléje sietett, Mária pedig otthon maradt. Márta ki volt borulva. Mária is, csak kétféle ember, kétféleképpen dolgozott fel. Márta hozta Mártát. Ő meg kiment elé. Oké? Tehát kiment már az útszélére fogadni Jézust. Oké? Tehát ez volt. Persze. A kajám eddig jó volt. A tiszta szoba, az jó volt. Most meg, mikor szólok, nem jössz időbe. Ja. Úgyhogy Márta pattog, Mária meg sír otthon. Oké? Tehát telesírja a párnát. Márta jól megmondja neki. Amikor Márta Jézushoz ért, ezt mondta. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Magyarul, Jézus, nem kaptad meg a forgatókönyvemet? Na, hát mi van, gyerekek? Hát legalább 4 nappal ezelőtt itt kellett volna legyél, vagy 2 nappal, vagy mit tudom én. Tehát most akkora vártunk erre, most jössz, most már minek? De figyelj, 22. vers, de most is biztos vagyok benne, hogy bármit kérsz Istentől, megadja neked. Oké, tehát még most is ugráltatni akarja Jézust. Jó, akkor legalább most mondd ki azokat a szavakat, amiket szeretné. Oké, most. De őt nem lehet manipulálni. Nem lehet. Jézus ezt felelte. Fel fog támadni a testvéred. Na figyeld, Márta. Igen, tudom, hogy a feltámadás idején, az utolsó napon ő is fel fog támadni. Tehát tudom, Jézus, tudom, azt a részt olvastam, tudom, lesz majd egy nap, amikor mindenki feltámad, igen, ez benne van az én forgatókönyvemben is, de én nem erről beszélek, nem erről, az a másik, oké? Isten, ez az én filmem, én rendezem, tessék már csinálni, ahogy mondom, tudom, hogy minek kéne történni, és hogyan kéne történni. Ez az én életem. Máriának is segítenie kell, neked meggyógyítanod kéne, tudom, hogy menesz. Jézus. Jézus erre ezt mondta. Én vagyok. Oké, és egyébként ez a leghatalmasabb kifejezés, amit Isten mond. Hogy én vagyok. Az, hogy mit mond utána, az egy dolog, megmutat valamit önmagából, de ez az én vagyok. Ez talán a leghatalmasabb kijelentés, ami létezik Istenről. Hogy én vagyok. És amikor Márta érzi valakinek magát a rendezői székben, akkor Isten szól. Én vagyok. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz bennem, akkor is élni fog, ha már meghalt. Tehát Mária gyógyulást várt, Márta is gyógyulást várt, az egész brancs gyógyulást várt, de Jézus feje tetejére állította ezt az egész forgatókönyvet, és valami sokkal nagyobbat tett, mint amit vártak. Valami sokkal nagyobbat tett, mint amit kértek. Valami sokkal nagyobbat tett, mint amit el tudtak képzelni. Úgyhogy Úgyhogy azt mondom nektek ma, hogy hogy a filmed az nem úgy fog végződni, ahogy te elképzeled, hanem jobban. Tényleg jobban. És hogyha tudod, hogy ki az igazi rendező, akkor nem aggódsz felől, hogy végződik a te filmed. És ez a fontos. Ugye amikor egy filmet nézel, akkor ez egy jó pecsét, ha tudod, ki rendezte, vagy ki írta a történetet. És az életed szerzője, az ő Jézus. És hogyha tudod, hogy ő szerezte az életedet, akkor annak jó vége lesz. Nem lesz szégyen a vége, nem leszel kegyvesztett, nem leszel... Nem, tehát nem fog rosszul végződni. Úgyhogy Márta, Márta, ahhoz, hogy Jézus megtehesse azt, amit meg akar tenni, neked ki kell szállnod ebből a székből. És oda kell menned, ahol Mária volt. Leülni a szék elé, és felnézni, és hagyni, hogy Isten üljön be abba a székbe. És szerintem mindannyiunkban van egy Mária, aki tudja, tényleg tudja, hogy hová kell ülnie, és tudja, hogy mi a fontos, tudja, hogy hogyan lépjen együtt a Szent Szellemmel, amikor ő vezet. És szerintem mindannyiunkban van egy Márta is, akiben jó a szándék. Jó a szándék. Csak éppen túl sokat próbál csinálni. Túl sokat. És egy Mária szívvel, egy Márta világban néha félre fognak minket érteni. És hoznunk kell majd olyan döntéseket az életben, ahol a világ vagy másoknak az értékei megpróbálják megmondani, hogy mi fontos még. És nekünk meg kell nézni, hogy mi az, ami beleillik. És aztán döntést hozni felőle, hogy én ezt nem vehetem magamra. És ezért lehet, hogy lesznek problémáink. Lesznek ellentéteink az életben, emberekkel, családon belül, munkahelyen, bárhol, lakóközösségben, de akár még gyülekezeti közösségben is. És vastag bőrke. Tehát hosszú távon Jézussal járni vastag bőrkel. Ez egy vezetőségi lecke is egyébként. Ahhoz, hogy vezető legyen, ahhoz vastag bőrkel. Oké? Okay? De hogy a képedre. De hogy inkább leszek egy félreértett Mária, mint egy zavarodott, felalá rohangáló, szétcincált Márta. Ja, úgyhogy arról beszéltünk most zárásképpen, hogy tehát az elménkben lévő filmről beszélünk, ami bent az elménkben zajlik, az elvárásainkról beszéltünk, hogy milyennek kéne lenni az életünknek. Na most az a film, amit Isten készít, az sokkal jobb. Oké? Okay? Az sokkal jobb, mint amit te írtál. Csak hidd el. És... Tehát Isten, hagyd, hogy beszéljen ő a szívedhez. És tudod, Isten azt mondja nekem is, hogy bazsi, ha mindig az elvárásait szerint cselekszem, akkor sosem fogom tudni azt túlszárnyalni. Ha mindig a te filmedet készíteném el, akkor nem tudnám elkészíteni az enyémet. Akkor az csak egy olyan emberi film lenne. Úgyhogy csak szeretnék, Uram, én olyan lenni, mint Márta, jó értelembe véve elfoglalt, mert amúgy az atyám dolgaival kell foglalatoskodnom, ez nem csak Jézusé volt ez a feladat, nekünk is, ami atyánk dolgaival kell foglalatoskodni, keresni először az Isten országát. Oké? Okay? Tehát szeretnék ilyen lenni, mint Márta, de szeretnék egy Mária szívet. Egy Mária szívet, aki tudja, hogy mikor kell csendben lenni, mikor kell csücsülni és figyelni. Úgyhogy Márta, Márta, ez nem a te helyed. Nem. Ez nem a te helyed. Nem a te helyed, hogy megítélj másokat. Nem a te helyed, hogy szétstresszeld magad mások döntése miatt. Csak hozd meg a saját döntéseidet. az bőven elég. Bőven elég, és remélem egyébként, hogy ez az üzenet most segített. Hallgass meg újra, szedd szét darabokra. Ja, remélem, hogy megérintett a szíveteket. Úgyhogy fölállunk most együtt? Imádkozzunk, jó? Álljunk föl együtt. Nem kell, de nyugodtan, ja. Csak a szívünkbe hagyjuk ezt a széket most arra, akit megillet. Jó, tehát adjuk át a szívünkben ezt a széket Jézusnak. Hogyha esetleg a Szent Szellem mutatott neked területeket az életedben, ahol te vagy inkább a rendező, és már vered egy ideje az asztalt, akkor csak hagyd, hogy csak add át a helyed. Legyél illedelmes. Add át a helyed. Mint a buszon, vagy a villamoson, átadod a helyed. Csak add át Jézusnak a helyét. Helyét, igen. Köszönjük, Urunk. Köszönjük a Te Szent Szellemedet, azt, hogy itt van közöttünk, hogy itt van bennünk, és tényleg a szívünkre tud beszélni, hogy ő tanít bennünket. És megtanulhatjuk ezt. Jó szokás lehet, hogy mindig, amikor olvasol valamit, vagy hallgatsz valamit, hogy feltedd a kérdést utána, hogy Szent Szellem, mit akarsz nekem most mondani? Húzz alá egy dolgot, Uram. Biztos, hogy olyan sok hasznos, de ezt az egy mait, most, mi az? Ezt mutasd meg, kérlek, Uram. És csak tedd föl ezt a kérdést, hogy Szent Szellem, mit akarsz nekem ma mondani? Köszönjük, Jézus. Köszönöm neked mindazokat, akik itt vannak ma, vagy akik néznek bennünket a képernyők előtt. Igen, vannak terheink, és fáradunk. Próbáljuk őket hordozni, de szeretnénk lerakni. Odaadni neked. Túl nehezek. És tudjuk, hogy te egy hatalmas Isten vagy. Aki mindenre képes, minden hatalom nálad van. Neked nem nehezek a terheink. És a legjobb kéz, amire bízhatjuk, az a te kezed. Hogy te elbírod, számodra nincs lehetetlen, számodra nincs képtelen dolog. Sőt, téged sosem ér meglepetés. A hirtelen döntéseink sem érnek téged meglepetésként. És így itt vagyunk, Uram, tiéd a szívünk, átadjuk a helyünket neked. Legyen úgy, ahogy te akarod, Jézus. Ámen. Ámen. Isten áldjon benneteket. Visszaadom a szót.
Csabá. Oké. Köszönjük, Balázs. Na hát engedjétek meg csak, hogy elbúcsúzzak a többiektől is. Köszönjük, hogy hát velünk voltatok így online is. Azt gondolom, hogy ebbe az üzenetbe sok minden van, ami megszólított, és ahogy Balázs mondta, tényleg jó feltennünk azt a kérdést, hogy mi az, amit a Szent Szellem akar nekem most mondani. Úgyhogy lesz Zoom közösség, csatlakozzatok nyugodtan a Zoom közösséghez, és Isten áldjon bennünket, ne felejtsük el, van itt lehetőség adakozásra, így van, és úgy szintén átutalással, és akartam-e más mondani, nem tudom, szerintem nem. Isten áldjon benneteket, sziasztok!